Menjünk tovább a harmadik versről. Tehát az apostol azt mondta, hogy akkor tud növekedni a hitnek a mértéke, ha az ember megéli az Isten iránti bizalmat a hétköznapi élet helyzeteiben, a megpróbáltatásokban és nehézségekben. A negyedik, ötödik verset olvasom. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Pál apostol, miután beszélt a hit mértékéről, és arról, hogy ez hogyan tud növekedni a józan gondolkozásra figyeléssel, Pál apostol azt mondja, hogy a gyülekezeti közösség olyan, mint a test. Olyan, mint az emberi test. Ezt a képet az apostol a Korintusi első levél 12. fejezetében részletesebben is kifejti, és ezért szeretnék oda átlapozni, hogy milyen gondolatokat is hordoz ez, hogy egy testben sok tag van, minden tagnak nem ugyanazon cselekedete van. Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. A Korintusi első levél 12. fejezetében Pál apostol a lelki ajándékokról, az úgynevezett lelki ajándékokról, vagy kegyelmi ajándékokról beszél. Azt mondja a gyülekezetnek, hogy először a negyedik verstől kezdődően, hogy a kegyelmi ajándékokat az Isten szétosztotta. A kegyelmi ajándékokban különbség van. Nagyon érdekes ez a görög szó, ami a különbség van, szó helyén van az eredeti szövegben. Az a kifejezés van itt, amit például a tékozló fiú példázatában használ az örökség kiosztására. Tehát így lehetne másképpen valahogy visszaadni, hogy a kegyelmi ajándékokat pedig az Isten örökségképpen kiosztotta, szétosztotta, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokat is szétosztotta az Isten, de ugyanaz az Úr. És a cselekedeteket is részekre osztotta, kiosztotta, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. És a hetedik versben megint egy nagyon érdekes kifejezéssel találkozunk. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. A haszonra adatik, haszonra kifejezés helyén a görög szöveg így adhatjuk vissza annak a szónak a jelentését. Mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Tehát a kép, amit használ az apostol az, hogy az Isten mindennel megajándékozza az emberiséget, ami ahhoz kell, hogy az evangélium elterjedjen, megismerhető legyen, és az ember engedelmeskedni tudjon az Istennek. De ő ezt nem így egyben adja oda egy embernek, hogy az aztán belátása szerint cselekedjen, hanem az Isten szétdarabolja ezeket az ajándékokat, és kiosztja mindenkinek, mint egy örökségképpen, ahogyan a gazdáról olvassuk a példázatban, hogy mindenét, amilyen volt, ráhagyta a szolgáira. Az Isten így kiosztotta az ő ajándékait, minden szükségletről gondoskodva, de nem egy embernek adva oda. És utána azt mondta, miután egyénenkinek odaadta, azt mondta, hogy most az a feladatotok, hogy ami ott egész volt, azt itt rakjátok össze egészé. Hordjátok össze. Mindenki a maga részét tegye bele a közösbe. A test is így működik. A test az nem egy tagból áll, hanem sok-sok tagból tevődik össze. Mindegyiknek megvan a maga feladata, és mindegyik felelős a maga feladatának az elvégzésért. Abban a pillanatban, amikor az egyik tag nem végzi el a munkáját, akkor az egész test kerül veszélybe, akkor az egész test működése kerül hátrányba. Ezzel folytatja tehát az apostol itt a korintusi levélben, miután elmondta, hogy az Isten szétosztotta, szétdarabolta, kiosztotta a lelki ajándékokat, azzal a céllal, hogy összehordják azokat, azután hozza a testnek a képét, és hozza ezt, hogy a test egy és sok tagja van. Az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mindegy test. Összetartoznak. Ebben a képben, a testnek a képében, tehát benne van a személyes felelősség képe, minden egyes tagnak mértéke szerint megvan a munkája. Mindenkinek megvan a maga feladata, megvan a maga felelőssége. Benne van az egység képe is, mert ezek a tagok, ezek összekapcsolva egymással összhangban működnek, hogy az emberi testben valami hihetetlen, csodálatos és bonyolult összefüggés van. Nem lehet csak úgy kikapkodni dolgokat. Nem lehet csak úgy felborítani egy-egy dolognak a működését. Az nagyon sok minden másra kihat. Egy hormonháztartás. Micsoda kihatása van az emberi szervezet működésének, egy-egy sejt működésének, egy-egy tagnak a működésének. Azt mondja az apostol, hogy így át kell élni azt, hogy az egy test sok tagból épül fel, mindegyik tagnak van feladata, és át kell élni azt, hogy ez a sok tag, ez összetartozik. Ez egy testnek a része, és egy fej irányítás alá tartozik, és a feladatát be kell töltenie az irányítás nyomán. És amit még szeretnék kiemelni a korintusi levélből, az egyik, hogy egyik tag sem mondhatja azt, hogy mivel nem vagyok olyan, mint a másik, ezért nem tartozom a testhez. Tehát nem hasonlíthatja össze magát a másikkal, és nem mondhatja azt, ugye így fogalmazza ezt meg Pál apostol, hogy ha ezt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, hát attól még nem a testből való lenne. Ugye ezt így a testre nézve könnyű elhinni. De egy gyülekezeti közösségben, amikor ott vannak emberek, és vannak, akik látványosan tevékenykednek, meg vannak, akik nem látványosan tevékenykednek, akkor rögtön ott jön a kis sebrendűségi érzés, rögtön az, hogy leértékelje az ember a feladatát. Mivel nem tudom ugyanazt végezni, mint XY, hát én nem is tartozom hozzá, én nem is vagyok hasznos, rám nincs is szükség. Nem mondhat ilyet. A másik oldalon nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Tehát mi a következménye annak, hogyha van egy tag, amelyik azt mondja, hogy én nem végzem a munkámat. Én nem végzem, amit tudok végezni. Hiányos lesz. Mi a következménye annak, hogyha némely tagok azt mondják, hogy nekünk te nem kell lesz. Mi jól vagyunk így magunkban. Mi el tudjuk végezni a munkát, nincs szükségünk kiegészítésre, nem szorulunk rá, mi mindent meg tudunk oldani. Hiányos lesz. A gyülekezetben tehát egy olyan légkörnek és egy olyan gondolkozásnak kell kialakulnia, amely tudatában van annak, hogy nincsen egyetlen egy olyan ember sem, aki önmagában képes lenne megfelelni az evangélium hirdetés szükségleteinek, aki képes lenne betölteni a feladatát önmagában, hanem mindenkinek össze kell kapcsolódni másokkal, és összhangban munkálkodni, nem a másik helyett, hanem a másikkal együttműködve. Bármi okból sérül ez meg. Akár azért, mert egy tag úgy gondolja, hogy ő nem fontos. Akár azért, mert valamely tagok úgy gondolják, hogy egy tag nem fontos. Akkor hiányozni fog valami ahhoz, hogy teljes lehessen az evangélium hirdetése. És miért fontos, még egy dologról beszél a korintusi levélben az apostol, hogy az Isten a testet úgy építette fel, hogy azoknak a tagoknak, amelyek látványosak, azoknak a tagoknak nem ad külön tisztességet, hanem azoknak a tagoknak ad külön tisztességet, különleges fontosságot, jelentőséget, amelyek nem látványosak, vagy amelyeket illendőségből az ember még el is takar. Tehát, hogy akik amúgy is részesülnek megtiszteltetésben, mert látványos. Az Isten nekik nem ad külön megbecsülést és tisztességet, hanem azt mondja, hogy azt kell tudatosítani, hogy a látszólag értéktelen, jelentéktelen, nem sokra becsült tagoknak fontos szerepük van. Tehát őket felértékeli. És azért fontos ez a gondolkozás, ahogy fogalmaz itt az apostol, hogy ne legyen szakadás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Akkor tud tehát egy gyülekezeti közösség kiegyensúlyozottan működni, hogyha minden ember megtanulja ezt a leckét a test képe nyomán, a test tanítása nyomán, hogyha megtanulja azt, hogy mindenkinek van személyes feladata és felelőssége, amelyet nem lehet lebecsülni, bármennyire nem tűnik látványosnak, bármennyire nem tűnik fontosnak, vagy esetleg mások nem tartják fontosnak. Ez az egyik, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy harmonikusan működhessen egy gyülekezeti közösség. Minden igazán megtért hívő ember munkájára szükség van a keresztény közösségben. Nincsen olyan, aki felesleges lenne. Nincsen olyan, akire nincsen szükség, aki nem fontos. Másrészt meg kell tanulni azt, hogy én önmagamban nem vagyok elég, ez alázat kérdése, és el kell oda jutni, hogy kész vagyok összekapcsolódni és együtt munkálkodni másokkal, mert csak így tudom a feladatomat elvégezni. A saját feladatomat csak így tudom elvégezni, csak akkor van értelme. Harmadrészt meg kell tanulni, hogy Krisztusban jöjjön létre az egység, ami tehát nem a cselekedet egyformasságát jelenti, hanem az egymást kiegészítő cselekedetekben az összhangzó, egy akarattal való munkálkodást jelenti. Így mondja az apostol a római levélre visszatérve, egy testben sok tagunk van, minden tagnak nem ugyanazon cselekedete van. Az Isten különböző feladatokat jelölt ki. Ő elkészített feladatokat, amelyeket be kell tölteni. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Végül a hívők nem csak külön-külön kapcsolódnak a Krisztushoz, hanem egymáshoz is kapcsolódnak. Összeköti őket. Ugye különböző kapcsok összekötik az emberi testet. A tagok nem szanaszéjjel vannak szétszórodva, hanem összeköttetésben vannak, kiszolgálják egymást, kiegészítik egymás munkáját, és így szolgálják az egész testnek a működését. Így tud megvalósulni az evangélium hirdetése, az evangélium képviselete ezen a földön. Ez az, ami az isteni szeretetnek a gyakorlati megnyilvánulása. Hogy az Isten képes az embereket összehangolni, képes önzetlenné tenni, és képes minden embert értékelni, és minden emberi életnek értelmet adni. Minden emberi szolgálatnak értelmet adni. És végül még egy gondolatot hadd idézek ide. A testben, a fizikai testben, ha egy tag megsérül, akkor az a test egészére kihat. Nem úgy van, hogy csak a derekam érzi, hogy fáj. És egyébként úgy egészen jól megvagyunk. Az az egész emberre, az egész testre rányomja a bélyegét. És megfordítva, ha egy valaki örül, ha egy tagnak jó dolga van, és meggyógyul mondjuk, akkor az az egész testre kihat, az egész szervezet működésére kihat. A keresztény közösségre nézve is lehet alkalmazni ezt a képet. Egy jól működő keresztény közösségben feltűnik, hogy valaki megbetegedett. Hiányérzet alakul ki, ha valaki nem viszi oda a magáit a közösbe, hanem elvonja onnan. És persze a test ilyenkor megpróbálja áthidalni a feladatot. Ha valaki nem hajlandó odavinni, akkor a test megpróbálja pótolni és helyettesíteni. De ez korábbi elhasználódáshoz vezet. Ez felőli és többletenergiát igényel a testtől. És ugyanakkor egy jól működő keresztény közösségben az öröm is megosztott. Nem magánügy, hanem közös öröm és közös teherhordozás van. Ez tehát a második, amit az apostol kihangsúlyoz a keresztény gyülekezet, a keresztény szolgálatra nézve, azt hangsúlyozza ki, hogy mindenkinek meg kell élni a hitéletét, és mindenkinek össze kell kapcsolódni a többiekkel ahhoz, hogy az evangélium hirdetésben a felmerülő szükségleteket kielégíthesse a gyülekezet. Nem egy ember, hanem az Isten a közösségen keresztül. A Krisztus teste, a gyülekezet, a Krisztus teljessége, ahol a Krisztus teljessége megnyilatkozhat. Ez nem egy ember élete, hanem egy közösség élete, amelyen keresztül ez megnyilatkozhat. Folytatva tovább, az apostol azt mondja ezután, minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Ugye ez, hogy különböző ajándékaink vannak, ez érthető, különböző feladatokat adott az Isten, különböző lelki ajándékokat, képesítéseket adott hozzá. De hogyan is töltsük ezt be? A nekünk adott kegyelem szerint akár profétálás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Be kell valljam, hogy én nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a gondolattal, hogy a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Mert ismerem azt a bibliai kifejezést, hogy szabályszerű küzdelmet kell vívni, és ez ad egyfajta gondolatot az embernek, hogy mit is jelent az, hogy a hitnek szabálya, hogy szabályszerűen éljek, ne ügyeskedjek, hanem bízzam rá az Istenre azt, ami az Istenre tartozik. Ahogyan egy középkori imádság mondja, hogy adj, Uram, bátorságot, hogy megváltoztassam azt, ami megváltoztatható. Adj, Uram, higgadt türelmet, hogy elhordozzam azt, ami nem megváltoztatható. És adj, Uram, józanságot, hogy a kettőt ne keverjem össze. Tehát meg lehet ezt érteni így is, hogy a hitnek szabályszerű küzdelme az, hogy én rábízom az Istenre azt, amit az Istentől kell várnom, hogy megoldja, hiszen ő képes rá, és elvégzem azt, amire az Isten képessé tett, hogy elvégezzem. De valahogy nem stimmelt nekem ez, hogy most mit is jelent ez, hogy akár az írás magyarázás, a profétálás szolgálatát a hit szabálya szerint teljesítsük. Hát hogy lehet ezt érteni? Az eredeti szövegben itt az analógia kifejezés van. Így lehetne másként lefordítani ezt, hogy külön ajándékaink vannak, különböző ajándékaink vannak, a nekünk adott kegyelem szerint, de akár profétálás is az a kegyelmi ajándék, a hitünkkel párhuzamosan töltsük be. A hitünkből fakadóan, a hitünk mértékével arányosan töltsük be. Ne akarjunk olyat átadni, ami nem következik az Istennel való kapcsolatunkból. A gyülekezeti szolgálatokat akkor tudja jól betölteni egy ember, hogyha azzal arányosan szolgál, amilyen tapasztalatra tett szert, ha az Istennel való közösségéből ad, ami az ő életében megszületett. Ugye elmondani bibliai gondolatokat el lehet enélkül. Meg lehet tanulni, le is lehet vizsgázni belőle, és el lehet mondani olyan tanításokat, amelyeket tanításként el tudok mondani, de a saját személyes életemben nem ismertem meg, és nem éltem meg. Az információ átadásnak is van értelme. De sokkal kevésbé hatékony, mintha egy olyan ember mondja el, aki tudja, hogy miről beszél. Azért, mert személyes tapasztalat van a hátterében, mert ő maga megélte. Ennek van ereje, ennek van hatalma, ennek van hatása. Ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint amikor Jézus Krisztus tanítását összehasonlították az írástudók tanításával. Máté evangélium a 7. fejezetében a hegyi beszéd végén olvassuk ezt a kis részletet, hogy amikor Jézus befejezte a tanítását, akkor az emberek álmélkodtak, mert úgy szólt, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mi is a különbség a két féle változat között, a két megnyilvánulás között? Jézus Krisztus élte azt, amit tanított. Jézus Krisztus átélte, megélte, és azt adta át, amit az Istentől vett el, és adta tovább az embernek. Az írástudókról pedig azt kellett, hogy mondja Jézus, szintén Máté evangéliumja jegyzi fel ezt a részletet, hogy az írástudók a Mózes székében ülnek, azért, amit mondanak, megtartsátok. De a cselekedeteiket ne kövessétek, mert ők mondják, de a kis ujjukkal sem érintik azt. Mert nem cselekszik. Tehát annak van ereje, annak van hatalma, annak van befolyása, ami a személyes hitélet alapján áll, ami a személyes hitéletből, az Istennel való közösségből fakad, és ennek arányában tud csak az ember hasznosan szolgálni. Most ha képletesen fogalmazom meg, van egy szolgálat, és ezek közül elsőként az apostol a prófétai szolgálatot nevezte, ami a legmagasabb rendű szolgálat az ő leírása szerint, vagy felsorolása szerint. Van egy prófétai szolgálat, hogy az Isten üzenetét közvetítse az ember. Ennek mondjuk teória az egész, amiről beszélek. Van egy abszolút mércéje. Van egy abszolút mértéke. Ezt jelenti a prófétai szolgálat a maga teljességében. És van két próféta, az egyik Pál apostol, a másik meg Jónás próféta. Pál apostol nagyon sok tapasztalaton ment keresztül, és nagyon sok küzdelmet vívott elsősorban önmagával, meg az különböző élethelyzetekkel. Ezért ebből az egészből mivel hitben növekedett, alkalmassá vált, hogy ennyit betöltsön. Most nem akarom minősíteni az ő szolgáltat, csak képesen szeretném érzékeltetni. Ő be tudta ezt tölteni, mert megharcolta a hitharcát. Át tudta adni az Isten üzenetét olyan módon, ahogy a kortárs apostolok nem voltak rá képesek. Nem véletlen, hogy ő írta meg a római levelet. Nem véletlen, hogy az életében elmondhatta azt, hogy egymagában többet munkálkodott, mint a többiek együtt. Nagyobb területet járt. De nem én, hanem az Isten kegyelme, mondta az apostol. Az Istennel való közösségéből fakadt ez. És egészen más prófétai szolgálatot végzett Jónás próféta, aki azért valahol, valamilyen szinten betöltötte a prófétai szolgálatot, mert végül csak átadta az Isten üzenetét, csak lehet, hogy az Isten többet és mást is akart volna üzenni, hogyha mondjuk eljut oda, hogy az Isten szerető felhívását is közvetítse, és az Isten irgalmát is közvetíti. Ezek nagy kérdések. De miért nem tudta megtenni? Hát azért, amiért először nem ment el Ninivébe. Mert ahhoz először a saját hitharcát meg kellett harcolni, legalább minimális szinten, hogy odáig elmenjen. Tehát egy szolgálat, annak van egy Isten szerinti mértéke, egy abszolút mértéke, de ezt az ember csak annyiban tudja betölteni, amennyiben az Istennel való közösségéből fakadni tud az a betöltés. És hiába van azon felül még annak a szolgálatnak, és lehetne szolgálni, nem tudja betölteni azt a részt, ami a hite arányához képest már túl van, ami magasabb. Nem képes átadni az ember olyat, amivel ő maga nem rendelkezik. Ez az evangélium hirdetésének az egyik legalapvetőbb összefüggése és törvényszerűsége. Az őskeresztény korban ezt értették és gyakorolták. Azt olvassuk János apostol első fejezetében, az első versekben. Így mondta János apostol, így írta János apostol, ami kezdettől fogva volt, és akkor most figyeljünk, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Egészen egyszerűen megfogalmazva, mi azt a közösséget adjuk át nektek, amely közösséget mi megéltünk, megélünk az Istennel. Ezt kínáljuk fel. Nem olyan dolgokról beszélünk, amit nem láttunk és nem hallottunk, hanem azokról beszélünk, amit magunk tapasztaltunk és átéltünk, amit magunk megismertünk. A keresztény szolgálatnak ez egy nagyon egyszerű, de nagyon lényeges alaptörvénye. Semmi olyat nem tud átadni az ember, ami nem következik az Istennel való közösségéből, ami nincsen arányban, párhuzamban a hite mértékével. Ezért, ha valaki hasznosan akar szolgálni, akkor élje meg a hitét. Akkor elsősorban bármi paradox dolog nem a szolgálatára kell összpontosítania, hanem a napi hitharc megharcolására. Mert ennek eredményeképpen tud hasznosan szolgálni. Ha ezt elhanyagolja, akkor lehet, hogy el tud mondani bizonyos dolgokat, de nem lesz erő, és a saját üdvössége veszélybe került. Mert még másokat tanított, magát nem tanította, és az emberek előbb-utóbb nem fognak hallgatni rá. Mert aki vizet prédikál és bort iszik, az nem lesz hiteles. Jézus Krisztus ezt az elvet, ezt a gondolatot így fogalmazta meg a tanítványai számára, amikor elhívta őket. Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy ti embereket halásszatok. Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el és halásszatok, hanem azt mondta, hogy ti kövessetek engem. És ez a tény, hogy ti követtek engem, ezt a tényt majd én felhasználom arra, hogy embereket halásszatok. A gyülekezeti szolgálat tehát csak azzal arányban tud működni, ahogyan az Istennel való közösséget, ahogyan a hitharcot, a hitbeli tapasztalatokat megharcolja és megéli egy ember. Így tudja hasznosan felhasználni az Isten, ezt a szolgálatot tudja felhasználni. Amit az ember ezen túl akar tenni, mintha meglenne, holott nincsen alapja, azt nem, hogy nem tudja felhasználni az Isten, hanem azt negatív módon fogja felhasználni az Isten ellensége, és ellenszévessé fogja tenni az evangéliumot ezen keresztül. Pál apostol itt néhány gyakorlati, szolgálati területet is megemlít, és ezzel fejezzük be ezt az előadást, ezt a gondolatsort. Azt mondja Pál apostol, hogy tehát a prófétálás szolgálatát, akár prófétálás szolgálata az, a hittel arányosan, a hit mértékével párhuzamosan teljesítjük. És el lehet mondani az összes többiről is, hogy akár egy fizikai szolgálat, egy diakóniai szolgálat, tehát amilyen gyakorlati fizikai dolgokban, takarítás, élelmiszer elosztás, fizikai segítségnyújtás, akár szolgálat, ezt a szolgálatot is az Istennel való közösségből fakadóan végezze az ember. És egy nagyon elgondolkoztató dolog ez. Lehet, hogy mind a kettő ugyanúgy odaadja a kenyeret. És az egyik mély benyomást gyakorol az emberre, aki kapja a kenyeret, mert a szíve van benne, és nem csak kenyeret adott neki. Ezért. Ezért fontos, hogy amit tesz az ember, ha az egy teremnek a kitakarítása, ahol az igehirdetés zajlik, annak a takarításnak az áldása abban mutatkozik meg, akkor mutatkozik meg, hogyha az a hitből következik. Hogyha azt az Isten iránti szeretet indítékából végzi valaki, és örömmel szolgálva végzi valaki, az ő hitéből fakadóan. És nem kényszerből, vagy ki tudja milyen más indítékból. És ugyanígy elmondhatjuk tovább, hogyha az ember tanít, akkor azt tudja a tanításban átadni, amiről személyes tapasztalatot szerzett élő módon. El tud mondani mást is, de egészen más hatása van annak, amit úgy ad át, hogy megértette. És lehet, hogy ez még nem az abszolút szint, de ha elfogadja, hogy azon a szinten tud jól szolgálni, ahova őt elvezette az Isten, és nem akarja másokat mérceként állítani maga elé, hanem az Istennek ebből fakadóan akar szolgálni, akkor az Isten ezt megáldja és felhasználja. Nem lehet megtenni azt, hogy az ember lemásol mondjuk egy előadást, és azt megtartja. Ez nem működik. Van egy ismerősöm, aki azért hagyta abba a prédikátori szolgálatot, mert megpróbálta ezt, nem ment magától, megpróbálta ezt, de rádöbbent, hogy ez nem működik. Ez nem működik. Ugyanis azt annak az embernek kell elmondani, aki megélte a tapasztalatokat. Hiába próbálna valaki ugyanúgy, lehet, hogy ugyanazokat a szavakat elmondja, betanulhatja. Hiányozni fog mögülle a hit mértéke. A hit mértékének az aránya, a párhuzamossága. Nincs két ugyanolyan ember, nincs két ugyanolyan élettapasztalat, nincs két ugyanolyan életút. Az Isten azt szeretné, ha mindenki a személyes életét megélve, a személyes életében megélve a hitet, egyéni, egyedi szolgálattal szolgálna neki, és töltené be a maga helyét, amit az Isten készített számára a nagy egészben. Elfogadva persze azt, hogy én csak egy kis csavar vagyok, de ezt a csavar szerepet be lehet tölteni. Annak a csavarnak van szerepe és van helye a nagy egész működésében. Azt mondja az apostol tehát, hogy akár prófétálás, akár szolgálat, akár tanítás, az az ember tud jól tanítani, aki kész maga tanulni. Aki azt akarja átadni, amire az Isten megtanította, és nem akar többet másokhoz hasonlítva magát átadni. Amit mások át tudnak adni, de ő nem fog tudni átadni. Akár tanító a tanításban, akár intő az intésben. Az itt szereplő kifejezés az ugyanaz, mint a 12. fejezet első versében a kérlek kifejezés volt. Az intés, ami azt jelenti, hogy leültetni egy barátságos beszélgetésre, a szívére beszélni neki, és kérlelni valaminek a megtételére a gyakorlati életben. Ki az, aki segíteni tud azzal, hogy szóvá tesz valami hiányosságot? Az, aki maga átélte, és tapasztalatból tudja, hogy van az emberben egy ösztönös énvédelem, van egy ösztönös reakció, amivel hárítani próbál, és aki ezért megértő tud lenni, aki ezért nagy lelkű tud lenni, és aki, hogy így mondjam, nem ajtóstúl ront be a házba, és megpróbál a lehető legkevesebb fájdalmat előidézni, csak azokon a pontokon, ahol muszáj, hogy a felesleges ellenállást elkerülje, és bejuthasson az a kérlelés a másik emberhez. Ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint az a sebész, aki káromkodik a betegeivel és szidja őket, hogy nem fáj az, miért kiabál? Egészen addig, amíg maga oda nem kerül a kés alá, és utána csöndes lesz. Mert együtt tud érezni a beteggel, mert tudja, hogy mit él át közben. Igen, az intő, az intésben akkor tudja megtenni, hogyha az szeretetből fakad, azzal a tapintattal, ami abból származik, hogy ő maga is kész elfogadni az intést, és tudja, hogy eközben mit kell megharcolni egy embernek. Így olvassuk tovább, hogy az adakozó szelídségben, én itt pontosítanám a fordítást, az adakozó egyszerűségben. Gondoljuk át ennek a kifejezésnek a jelentőségét, az adakozó egyszerűségben. Amikor valaki rászorul arra, hogy adjanak neki. Általában akik igazán rászorulnak, azok többnyire nem szoktak kérni. Azok többnyire megpróbálják csöndben megoldani, és csöndben szenvednek, és nehezen fogadnak el. Amikor valaki látványosan ad, akkor még nehezebbé teszi az elfogadást. Az adakozó ezért egyszerűségben kell, hogy tegye. Fakadjon az Isten iránti szeretetből az, amit tesz, és legyen tudatában annak, hogy elfogadni nem mindig olyan könnyű, és nem mindig olyan egyszerű. Ezért tegye egyszerűséggel. Így mondja tovább, hogy az adakozó egyszerűségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Az előjáró szorgalmatossággal. Amikor valaki azt a felelősséget kapja, hogy Pál apostollal együtt el kell mondani, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé, akkor ez egy különleges teher, mert ott van az életén az a kényszer, hogy nem mutathatsz rossz példát. Van egy mérce, aminek meg kell felelni. És itt nagyon könnyű átbilleni abba, hogy még ha nem is vagy olyan, de alkoss egy képet magadról, meg mások előtt is önmagadról, hogy milyen a vezető, milyen az előjáró. Hihetetlen veszély, mert könnyen képmutatóvá válik, és ugyanakkor olyan lelkiismereti összeütközéseket szerez, amiknél eljuthat odáig, hogy legszívesebben szembeköpni magát, mert tudja, hogy nincsen alapja az életében. Ezért fontos, hogy az előjáró is csak annyiban akarjon előjárni, amennyiben megéli. És fogadja el, hogy nem mindenben tud előjárni. Fogadja el, hogy lesznek olyan dolgok, ahol gyenge, és mondjon le a szégyen takargatásáról. Azt mondja az előjáróról, hogy az előjáró sietséggel, szorgalmatossággal tegye. Itt a sietni kifejezés van a görögben. Nyilván arra utal az apostol itt, hogy egy ember, egy olyan emberi élet, amely tekintély, amelyre felnéznek sokan, amit sokan szemlélnek és követnek, nagyon nagy kihatással van. Nem mindegy, hogy hogyan él, nem mindegy, hogy hogyan harcol, nem mindegy, hogy hogyan éli meg a hétköznapjait. Erre nézve hoztam egy verset, amit elolvasnék, hogy egy kicsit érzékeljük, hogy miért is tartja ezt fontosnak az apostol, hogy a hitével párhuzamosan és szorgalmasan tegye az előjáró a maga szolgálatát. Rajtad múlik. Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. De ha te felébredsz, ők is kinyitják szemük. Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak futni. Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják. S ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, a gyülekezetben van a vezetés felelőssége, amely nem kis felelősség, és amelyet csak az tud betölteni, aki lemond a szégyen takargatásáról, és kész a saját életében megharcolni a hitharcot, és elfogadni azt, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Hogy úgy és annyiban lehet vezető, amennyiben a Krisztus követője. És az utolsó szolgálat, amiről beszél, ezt nem is szokták így külön szolgálatnak tekinteni, a könyörülő vidámsággal művelje. A könyörülő vidámsággal művelje. A könyörülő az az ember, aki olyan helyzetbe került, hogy könyörülnie kell a másikon. hogy meg kell bocsátani a másiknak. Azt mondja az apostol, hogy amikor arra van szüksége valakinek, hogy megbocsátást éljen át, hogy tapasztalja a kegyelmet egy embertől, akkor nem csak az a fontos, hogy kimondja azt, hogy nem haragszom, megbocsátottam, hanem hogy ezt, aki könyörül, az vidámsággal tegye, az örömmel tegye. Itt is azt kell kimondani, hogy az irgalmasság, a könyörület, a megbocsátás az az Istennel való közösségből fakad. És itt különösen elmondhatjuk. Az az ember tud megbocsátani, aki maga tapasztalta az Istentől a megbocsátást és a kegyelmet. És aki ezt tapasztalta, az azt is tudja, azt is megérti, hogy miért kell vidámsággal tennie mindezt. Ugye mennyiben különbözik az, hogy valaki örömmel, szívből valóban megbocsát, és ezt érzékelteti a másikkal. Elmúlt, véget ért, vége van, és nem idézzük vissza. Nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Vagy talán nem mondják ki, de úgy vannak vele, hogy én megbocsátottam, de ha lehet azért, akkor inkább elmegyek egy másik gyülekezetbe, de ne kelljen nekem együtt élni azzal az emberrel. Ne kelljen állandóan őt néznem, ne kelljen állandóan őt hallanom, mert irritál. A könyörülő vidámsággal. Van egy lelki törvényszerűsége mögött a felhívás mögött. Arról van szó, hogy mikor valaki hibázik, amikor valaki bűnt követel, akkor paradox módon az az ember szorul helyreállításra, aki hibát követett el. Ugyanis arra hajlamos, hogy a bűntudat miatt, mint egy önvédelemből szembeforduljon azzal, akit megbántott, és támadja és bántsa, és a saját bűntudata miatt, még hogyha meg is bocsátott neki, állandóan ott van benne az a félelem, hogy hogy gondol rá, mit gondol, tényleg megbocsátott, tényleg nem emlékezik rá. És bizony a bűntudat képes az embert elvezetni oda, hogyha ezt ellenőrzést nélkül hagyja, képes elvezetni egészen odáig, hogy a lelkében megkeseredik és szembefordul azzal, akinek ő okozott kárt. Ez történik az Isten és az ember viszonylatában. Nem az Isten fordult szembe az emberrel. Nem az Isten lázadt az emberrel szemben. Nem az Isten bántotta meg az embert. Az ember az, aki fellázadt, és mégis az ember az, akit meg kell békéltetni az Istennel. Az Isten sokkal hamarabb békélt meg az emberrel, mint ahogyan az ember megbékélt az Istennel. És ez az a lelki törvényszerűség, ami miatt szükség volt arra, hogy az Isten túláradó módon mutassa meg a kegyelmét az ember iránt, és Krisztust egészen az embernek kellett ajándékozni. Krisztus kereszthalálára nem csak az igazságos bűnrendezés miatt volt szükség, hanem azért, hogy az Isten olyan módon fejezze ki az embernek a megbocsátást, a szeretetbe való visszafogadást, a szeretetet, hogy azt, ha lehet, ne kérdőjelezze meg az ember. És mégis újra és újra megkérdőjelezi. Mégis újra és újra ott van az emberben a gyanakvás, hogy az Isten talán nem szeret, hogy az Isten arra vár, hogy lecsaphasson, hogy most bűnt követtem el, most félek tőle, mit fog tenni velem? Nem tudta jobban kimutatni az Isten szeretetét, mint hogy a saját életét odaadta, hogy arról biztosítson bennünket, hogy ő megbocsátott és szereti az embert. Ez az a lelki törvényszerűség, ami miatt az emberi kapcsolatokban is meg kell tanulnunk azt, hogyha valaki arra szorul, hogy megbocsássunk neki, akkor nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy megbocsátottunk. Akkor olyan túláradó módon kell kifejezni a megbocsátást, hogy ez az ember, aki gyötör a bűntudat, az az ember meg tudjon szabadulni a bűntudattól, és helyre tudjon állni a szeretet kapcsolat. Lehet, hogy ez furcsának tűnik, lehet, hogy ez egy kicsit meredeknek tűnik, hogy a megsértett félnek kell kezdeményezőnek lenni a szeretetben, de miatt a lelki törvényszerűség miatt ki kell mondanunk, hogy ezt meg kell tanulni. A könyörülőnek vidámsággal kell könyörülni. Meg kell tanulni, hogy azt a nagy lelkű megbocsátást tanúsítsa az ember, amit az Istentől tapasztalt, aki nem azt mondta, hogy majd megbocsátok akkor, hogyha, hanem aki azt mondta, hogy én megbocsátottam, én a magam részéről békességben akarok veled élni, kinyújtom a békejobbomat, hogy fogd meg, ragadd meg, és kössél békét velem. Békét kössél velem. Másrészt, ezt csak úgy halkan fogalmazom meg, vagy hozzáteszem, hogyha én vagyok a sértő, akkor tudnom kell azt, hogy van egy lelki törvényszerűség, amely arra indít, hogy keserű legyek, kritizáló legyek, ellenséges legyek azzal, akit megsértettem. Nem azért, mert ő rászolgál, hanem azért, hogy ezzel önmagamat védjem. Az igazi megbánáshoz hozzátartozik, hogy ezt a fajta ellenségeskedést, ezt gyökereiben számolja fel az ember a lelkében, és ellenáll ennek a törvényszerűségnek. De ez csak egy mellékes megjegyzés volt, itt most a könyörülőről volt szó. A könyörülő vidámsággal, azzal a nagy lelkűséggel, azzal a túláradó szeretettel, többlet szeretettel, ahogyan Krisztus megbocsátott az embernek. Összegezve ennek a szakasznak a gondolatait, tehát azt mondhatjuk, hogy minden egyes megtért kereszténynek fontos, a maga helyén pótolhatatlan szerepe van. Ahhoz, hogy ezt a helyet megtalálja és betöltse, ahhoz arra van szükség, hogy ne álmodozzon a feladatokról, hanem józanon szembenézzen a napi feladatokkal, szembenézzen a napi nehézségekkel, és tanulja megélni a bizalmat az Isten iránt, a mustármagnyi bizalmat vesse el, és aztán egyre nagyobb bizalommal lehet az Isten iránt. Ha így éli meg az ember a hitéletét, akkor egyrészt alkalmassá válik a gyülekezetben betölteni a szolgálatát, és azzal arányosan fog tudni szolgálni, amennyi tapasztalatra az isteni gondviselés során szertett, és hadd mondjam ki azt, hogy amiben szolgálnia kell, arra az pontosan elég is lesz. Se több, se kevesebb nem kell hozzá. Arra pontosan az lesz elegendő, és erre van szükség. És szükség van arra a gyülekezeti közösségben, akkor tud működni egy gyülekezeti közösség, ha mindenki a személyes felelősségét komolyan veszi, és ha mindenki komolyan veszi azt, hogy önmagában nem elég egyedül, hanem szüksége van a másikra, szüksége van a testvérére, hogy kiegészítsék egymás szolgálatát, és ha megtanulják kiegészíteni egymás szolgálatát. Ez volt ennek a mai szakasznak az üzenete. Ennek eredménye lehet egy olyan gyülekezeti közösség, ahol hiányzik aki a nagyobb, ahol van egy olyan összetartó erő, amely közösséget formál, és amelynek eredményeképpen az evangélium hatékonyan tud terjedni, mert bizonyítéka van annak, hogy az Isten hatalmas arra, hogy önző, egoista embereket össze tudjon kötni úgy, hogy fölül tudnak emelkedni az önzésükön. Én talán azzal az egy gondolattal hadd fejezem be, hogy ha mi szeretnénk megélni a hitet, akkor ugye ezt nem lehet egyénileg. Én kívánom mindenkinek, hogy olyan közösségben élhesse meg, ahol ezeket az elveket megértették, és ahol megélik ezeket az elveket.